Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Szilvai Gergely, a Mandiner főmunkatársa. Állandó vendégünk Bodor György atya, a Zugligeti Szent Család Plébánia templom plébánosa, én Nárai Szabó Gábor vagyok. Egy nagyon izgalmas témáról fogunk most beszélgetni. Néhány hónappal, jó néhány héttel ezelőtt nagy vita volt a sajtóban, mert egy publikációt, amit két lektor helyesnek és szakszerűnek tartott a pszichiátria területén, a magyar szakfolyarat nem fogadta el. Na most ugye én, mint tudományos kutató úgy gondolom, hogy a szerkesztőbizottság felelőssége, hogy milyen cikkeket fogad el és miket nem, tehát ez az ő felelősségük, de azért nagyon fontos dolgokat világított meg ez a konfliktus, és ezekbe próbálnánk egy kicsit most belenézni és belegondolni. Mindenek előtt azt szeretném kérdezni Szilvai Gergelytől, hogy röviden foglalja össze a néhány mondatban, mert aztán részletesen is megbeszéljük a cikknek a lényegét.
Nagyon köszönöm a meghívást, különösen is azért, mert egyetemista koromban egy rövid ideig voltam a Mária Rádióban, az akkor induló Mária Rádióban gyakornok, még az egyetemről kisugrik atya vitt oda minket, így aztán kötnek szép emlékek is oda, ha bár nem vagyok rádiós, de azért itt belekóstoltam a kezdeten, és örülök, hogy azóta is kitartanak és léteznek, és sugároznak és imádkoznak. A cikk lényege az volt, hogy a Pszichiátria Hungarika, a Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos lapja felkért engem, illetve annak a felelős szerkesztője felkért engem egy összefoglaló írásra a gender elméletről, ugyanis a társaság kiadott 2022 őszén egy olyan tematikus számot ebből a tudományos labból, ami mind a két oldal, vagy hát a több szempontnak a publikációit tartalmazta. Ez egy ilyen békülős számnak készült a társaságon belül, ugyanis korábban volt egy olyan közleményük még tavaly februárjában, ami azt mondta, hogy a gender teljes mértékben, tehát a társadalmi nem, vagy nemi szerepek, nem identitás teljes mértékben konstrukció, illetve bocsánat, fordítva, teljes mértékben vele született, és ennek következtében nem lehet külső behatást gyakorolni arra, hogy ki milyen irányultságú és hasonlók. És mivel ezt csak a társaság egy szűkvezető rétege adta ki, pontosabban csak az elnök adta ki ezt a közleményt más társaságokkal együtt, ezért volt felháborodás társaságon belül, hogy hát nem szóltak nekik, nem egyeztettek velük, hogy ezt a szakma is így gondolja, vagy csak egy kisebb csoport, és ennek a következménye volt az, hogy békülős számot csináltak, és Tényi Tamás akkori felelős szerkesztő ebbe hívott meg engem egy publikációra, amivel ebből doktoráltam van egy ilyen könyvem és hasonlók miatt, és ezt végül nem hozták le abban a számban, mondván, hogy 3-3 tanulmány már megvolt eleve, ez rendben is van, és akkor utána ez év áprilisában szerették volna lehozni, most Tényi Tamás, de miután átment két lektoron, és én megtettem a kért változtatásokat, amiről egyébként vita van, szerintem elég egyértelmű, de megtettem, de mindegy. Ezután ugyanaz a csoport, akik korábban nem szerették volna ebbe a békülő száma beletenni ezt a publikációt, aminek az a cím, hogy a gender elmélet kritikájának vázlata, tehát egy átfogó szakirodalom összefoglaló szöveg egy keresztény, régi módi klasszikus szemléletből. Ezután ők elkaszálták ennek a megjelenését. Nyilván ennek lehetnek ilyen technikai szervezeti kérdései, ahogy ön is mondta, hogy szerkesztőségnek joga van nem közölni egy szöveget. Ez igaz, csak hogy ez egy tudományos kiadvány, és tudományos kiadványokban általában, ha kérnek egy szöveget, vagy ha bárki benyújt kérés nélkül, akkor a két lektoron átmegy, akkor általában leszokták hozni.
Hagy szóljak közben, nemzetközi szinten engem is fölkértek egy publikáció megírására, amit nem fogadtak el. Uh-huh. Volt ilyen, nem barátságos.
Igen, van olyan, hogy nekem is volt, hogy nem fogadtak el, vagy visszaküldték, hogy még javítsa bele, de olyan, hogy az ember megtette a kérdéses változtatásokat, és a két lektoron átment, és utána utána nem hozzák le, ilyen nem szokott lenni. Itt a szerkesztőbizottságban voltak különféle fura szavazások, mindegy, korábban nem voltak ilyen szavazások. Vége, a felelős szerkesztő Tényi Tamás, illetve Bánki M. Csaba pszichiáterre felháborodott ezen nagyon, kikerült a dolog a sajtóba, nem meglepő módon a legtöbbet a saját portálom, a Mandiner foglalkozott ezzel.
Miért féltek ezek az emberek? Vagy mitől féltek? Mitől tartottak?
Jó kérdés. És akkor ugye a sztori vége az, hogy a magyar bioetikai szemle lehozta jóval később. Mitől tartottak? Azok, akik elintézték, hogy ne jelenjen meg. Hát valószínűleg, nem valószínűleg, hát van egy ideológiai szembenállás a magyar pszichiátriai társaságon belül azok részéről, akik régi módi szemlélettel közelítenek ezt, tehát azt gondolják, amit mondjuk a keresztény emberek, bár nem feltétlenül keresztények ők, tehát világi pszichiáterek, akik nem tudom, vagy keresztények, vagy agnosztikusok, vagy ateisták, nem tudom. Vannak ők, illetve vannak a genderpártiak, akik annyira genderpártiak, hogy nem is mondjuk nem is csak homoszexualitás kérdésében gondolkodnak úgy, ahogy ezt a haladó erők szokták, hanem rögtön már a transzneműség kérdésében is. Azt gondolják, hogy valaki ellenkező neműnek érzi magát kisgyerekként, akkor az ellenkező nemű, mint a biológiai nem és hasonlók. Tehát az egész csomagot azonnal hozzák magukkal, és ezek között egyetemi tanárok, professzorok és mások vannak. Ők az én információim szerint, mivel nyilván nincs elsődleges hozzáférésem ehhez az információhoz, egyrészt a személyemet nem kedvelték, mivel korábban ezeket a belső vitákat mi a Mandinerem tettük ki, miután megkerestek minket azok, akik nem értettek egyet azzal a bizonyos közleménnyel tavaly februárban. Tehát mi mutattunk rá a közvélemény előtt, hogy az a közlemény az nem egy tudományos konszenzus, vagy egy szakmai konszenzus eredménye. Másrészt nyilván nem értetek egyet az én szemléletemmel, és nem akarták, hogy lehessen bármilyen olyan tudományos közlemény, aminek tudományos tekintélye van, és hivatkozható. Nyilván lehet vele vitatkozni, de hogy azt nem lehet mondani, hogy nem is tudományos és semmi. Harmadrészt úgy tudom, hogy bizonyítani akartak az Európai Pszichiátriai Társaság előtt, ami most összetartja Budapesten a kongresszusát. Nem tudom, hogy ez milyen bizonyítás.
De na most hagyja a sejtszözbe, a beszélgetés végére szántam ezt a témát, de egyre több területen látszik, hogy a tudomány átmegy ideológiába. És nagy legyek egy kicsit tudálékos, a tudományos állítása az Karl Popper szerint, ami cáfolható. Az ideológiai állítás nem cáfolható, mert akkor kizárnak a közösségből. Ezt mi megéltük, én 1949-ben például éltem már. Na most ez pszichiátriában, szociológiában, most már lassan a jogban is eléggé elterjedt, és látjuk körbe az egész tudományos életben, hogy akik nem követik ezt a kánont, azt kizárják, súlyos károkat fognak elszenvedni. Na hát ez csak úgy közbevetőleg, aztán majd kifejthetjük mégis, de hagyj kérdezzem, hogy a cikknek a gondolatait végigvegyük, hogy jól értettem, hogy a gender elmélet az a feminizmusnak egyik leágazása tulajdonképpen?
Sőt, hát én úgy fogalmaznék, hogy a gender elmélet az a leglényegét, a magját tekintve a feminizmus emberképe, vagy antropológiája, aminek a lényege az, hogy elválasztják a testet a lélektől, illetve hát mi lelket mondunk, mint keresztények, de hogy a hétköznapi életben így fogalmazunk, de a testet a személyiségtől, nemi szerepektől és hasonlóktól. Ők ezt tagadni szokták, de hogyha megnézzük a főszövegeiket, amikre hivatkoznak, akkor abból úgy szoktam fogalmazni, hogy logikai szükségszerűséggel következik ez az elválasztás. Hát amikor leírják 1949-ben, hogy pontosan nem fogom tudni idézni, de hogy a természet az nem létezik, vagy a természetiség, természetesség nem létezik, ez egy agyi öncsalás körülbelül.
Ez már konstrukcionizmus.
Igen, az konstrukció, és hogy a biológiának semmi köze nincsen a mi szerepekhez, röviden ez a lényege ezeknek a szövegeknek, és a magyarázó szövegek, tehát mit tudom én, a Oxford kézikönyv a kritikai elméletekről, az is ugyanezt az interpretációt mondja ezekről a szövegekről, amit olyanok írtak, akik ezzel egyetértenek. Tehát szerintem nehéz belekötni abba, amit ez ügyben állítok, vagy nyilván vannak fokozatok, de azért a kiinduló pont az ez, tehát egy erős szétválasztás, hiszen ekkor nincsen úgymond determinisztikus következménye a biológiának a nőkre nézve. Más kérdés, hogy amikor ők determinisztikus következményekről beszélnek, akkor itt is egy szómágiát alkalmazok, hiszen a determináció az Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül egy irányba visz, tehát itt inkább törvényszerűségekről lehetne beszélni.
Igen, én azt szeretném megkezdeni, tehát akkor így az alapja a kereszténység, illetve zsidó-keresztény filozófiával ellenkező, de hol lehet akkor a párbeszéd? Tehát, hogyha az alapokat, tehát ha kinyitja valaki a Bibliát, akkor rögtön az első oldalon ezzel találkozik már.
Nincs hogy... párbeszéd, az ideológiával nincs párbeszéd.
Szerintem mostanában van egyébként. Nyilván a feministák, illetve az LMBTQ mozgalom soraiban is vannak különféle irányzatok, mérsékeltebbek, radikálisabbak, sőt igazából valójában az egész mozgalom egy legkisebb közös, többszörösen alapuló politikai érdekközösség, tehát gyakorlatilag minden betű kicsit mást akar, csak kifele azt mutatják, mintha ez nem így lenne, főleg úgy szokták ma ezt mondani, az LMB és a TQ az eléggé veszekedik egymásra, illetve a feministák a transzneműséggel, pont azért, mert egy másik szempontból meg tök ellenkező az emberképük. Például a feministák arra már rájöttek, hogy például a keresztényekkel egyetértenek abban, hogy a biológiai nő az nő, és hogy férfiak nem mondhassák magukat nőnek. Németországban például radikális feministák ajánlottak egy keresztény konzervatív nő által írt könyvet, ami arról szól, hogy kell kezelni hogy kezelje a szülő azt, ha a lányának nemi diszfóriája van, tehát elkezdi azt mondani, hogy ő fiúnak képzi magát, és hasonlók. Ezt a német feministák lefordították mondván, hogy vannak, nem mindenben értenek egyet, de ez egy hasznos könyv ilyen anyáknak, majd a német minisztérium betiltotta ennek az alkalmazását egyébként az iskolákban.
Nem arról van is szó tulajdonképpen, hogy az ember ki akarja vonni magát a természeti törvények alól. Tehát Isten helyébe lép, most nekem mindig ez jut eszembe az utóbbi időkben, és most a természet nem számít, mert hát ha egész komolyan utána nézünk, és az evolúció törvényeit, ami azért természeti törvénynek tekinthető, szemléljük, akkor kiderül, hogy a homoszexualitás az egy evolúciós zsákutca, mert nem lesznek utódok.
Nyilván, és hát itt még a transzneműség még egy sokkal durvább dolog, ugye, amikor valaki azt gondolja, hogy rossz testbe született, és ezt a legutóbbi időkig mentális zavarnak tekintették, most viszont ugye emberi jog lett. Vannak hiába mások az alapok, időnként vannak emberekkel pontok, amiben egyetért mondjuk egy keresztény ember vagy ők, és akkor azon a konkrét témában lehet szövetséget alkotni. Ilyen adódik, de azért nyilván a két mozgalom másfele divergál, mint mondjuk a kereszténység. Ez teljesen biztos, meg nyilván keresztény részről van a keresztény hozzáállás, hogy megértőek vagyunk, bizonyos pontig elfogadunk dolgokat, meg mindenki maga dönt a sorsáról, tehát nem szólunk bele, hogy nem erőltetjük rá, hogy ha valaki nagyon úgy akar élni, hogy úgy éljen, mint mi, de azért figyelmeztetjük, és hasonlók, vagy nem tudom, nem vagyunk udvariatlanok, és hasonlók, de azért abban, hogy mit gondolunk, azt elég egyértelműen el tudjuk mondani, és világos, hogy másfele megy a két irányzat.
De ez úgy tűnik, hogy ez a LMBTQ, meg ezek a szemléletmódok így berobbantak a világba, tehát azért 2000 év eltelt Krisztus óta, és azért ez annyira nem volt központi téma, mint ahogy most.
Igen, ez a nagy kérdés, amit kérdezni szoktak tőlem, hogy de hát miért lett ez olyan népszerű és hasonlók, és akkor sokan üzleti érdekeket sejtenek mögötte. Üzleti érdekek vannak, mögötte nyilván ez egy külön piaci szegmens, felvásárló piac, mondtam én, ugye a meleg mozgalom az több kötetében dicsekszik azzal, hogy nekik van pénzük a saját mozgalmukra költeni, mert nincsen családjuk. A transzneműség, tehát mondjuk ezek a műtétek, azok egy iszonyatosan drága dolgok, tehát ott az orvosi piac, meg a gyógyszerpiac az nagyot tud kaszálni. De nyilván nem az üzleti érdek hozta létre ezeket, az csak ráült erre a jelenségre. Amerikai keresztény szerzők, legalábbis egy biztosan ír arról, hogy a Rousseau óta egy 500 éves nyugati fejlődési vagy változási folyamatnak az eredménye az önképünk változásának eredménye az, hogy egyre inkább minden korlátot megpróbálunk letolni magunkról, és a végén már nem csak a hagyományok, intézmények, vallás és hasonlók kerülnek sorra, vagy a társadalom, hanem a fizikai korlátok, beleértve a saját biológiai testünket is, mint korlát sorra kerül.
Tökéletesen beleillik ez a sorba, mert tegnap olvastam, ahogy mentem az úton, a hatalmas hirdetést, hogy éj korlátok nélkül. rendben van, csak akkor ő korlátok nélkül él, akkor én hogy élek? Tehát itt akkor a vége az, hogy az fog korlátok nélkül élni, vagy kevesebb korlátokkal, aki erősebb. És aztán ennek a következményéről ne is beszéljünk.
Igen, hát valahol én úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen nyugati korszellem, hogy jó belélik abba a dologba, hogy valósítsd meg önmagad, teljesedj ki, aminek persze van pozitív oldala, de ha radikálisan értelmezzük, akkor akár ez is következhet belőle, amit az LMBTQ mozgalom képvisel ma, mert egyébként ő is egy radikalizálódik, tehát nem tudom, 10 éve még nem volt transznemű mozgalom, legalábbis sokkal csendesebb volt, és ugye ezek úgy változtak, hogy a melegházasságot elfogadta az amerikai legfelsőbb bíróság 2015-ben, és gyakorlatilag rá 3 napra megjelentek a lapokban azok a cikkek, amik azt mondták, hogy akkor a következő két frontvonal a poliamória, azaz csoportszerelem, illetve a transzneműség, mert hogy ebben győztünk, mert Amerikában győztek, igen, akkor körülbelül mindenhol győztek, gondolom ez a felfogás urak.
Egy nehéz kérdés Gergőhöz, hogy a egyházba hogy tudjuk az ilyen vagy hasonló szellemiségű embereket integrálni? Tudom, hogy ez nem könnyű.
Hát igen. Van olyan katolikus intézmény, aki már megkért, hogy gondolkodjak ezen, mivel náluk ez a jelenség létezik. Hát ez egy szűkösvény valószínűleg, az elvi kiállás és a szeretet és elfogadás együttese. Gyakorlati mutatom nincsen, de nyilván ennél konkrétabbat nehezen tudok mondani. Az szerintem nem út, hogy azt mondjuk, hogy minden rendben van, és csináld, amit szeretnél. Tehát azért a kereszténységnek van egy emberképe, egy...
Az illetőnek igénye kell, hogy ez erre legyen. Tehát az egyház nem mehet elé, hogy kiszolgálja, és minden ára, mint egy terméket kvázi eladja az istenhitet, és akkor majd, ha befizetsz ennyit, akkor megkapsz annyit, hanem annak, aki ilyen problémákkal küzd, vagy esetleg ilyen dolgokkal foglalkozik, de mégiscsak nyitott, hát azért valami egy-két lépést kell tenni az egyház irányába.
Ragaszkodni kell ahhoz, amit tanít az egyház, illetve megértőnek és nagyúnak kell lenni. Ha van a másikban törekvés, akkor a soraink közt a helye. Valószínűleg neki nehezebb dolga van, mint egy úgymond átlaghívőnek, bár egyébként mindenkinek vannak, ugye, hogy nevezze az egyház ezeket rendellenességgel. Mindenkinek vannak, nem tudom, rendellenességei, vagy olyan negatív, amiben visszaesik neki ez, csak nem mindegy, hogy tekintünk erre, hogy abba kell kiteljesedni, vagy küzdeni kell ellene. De valószínűleg nem tudom, hogy vannak-e erre mondjuk nyugaton protokollok, hogy egyházintézmények hogy kezelik az ilyen jelenséget. Azt tudom, hogy sok olyan egyházi szervezet van, mondjuk az amerikai cserkészet, amik kezelik, csak nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem ők elfogadják ezt az ideológiai irányzatot, tehát gyakorlatilag eltolódtak a felé.
Integrálják.
Igen. Hát úgy integrálják, hogy elfogadják az állításaikat.
Valójában én úgy gondolom, hogy határokat kéne felállítani, de hát azt tapasztaljuk, hogy ezek a határok mindig eltolódnak, tehát hogy...
De utólag visszaállnak, mert kiderült, hogy nem mindenkinek sikerült a korlátait és a határait kitolni, mert vannak, akiknél rosszul sikerült a műtét, pár évvel később rájön, hogy borzasztó nagy hibát, visszafordíthatatlan hibát követett el. Most akkor ezekkel mi van? Tehát...
Nem is feltétlenül sikerült rosszul a műtét. Egyszerűen jól sikerült a műtét, amennyire az lehet. Ugye most itt a úgynevezett nem váltó műtétről beszélünk, ami egyébként nem vált nemet, mert hogy az embernek minden sejtje női vagy férfi sejtést nem lehet átoperálni, még a nemi szerveit se lehet átoperálni, úgyhogy az ellenkező képpen működjön. Szóval látszatra lehet ellenkező neműt létrehozni valakiből, valójában nem.
Álmegoldás.
Álmegoldás, igen. A tapasztalat, nagyon kevés kutatás van erre, amik vannak, abból azt tűnik ki, hogy jó pár évig, 5-10 évig jól érzik magukat, nagyon sokan, és aki addig nem esett vissza a problémáiba, az 10 év után biztos, hogy előjönnek újra azok a mentális bajai. Nagyon sokaknak meg egyszerűen nem múlnak el a mentális problémája a műtéttől. Ez is mutatja, hogy valószínűleg nem a nemi diszfória okozza a többi mentális baját, hanem ez is egy probléma, amivel nem oldódik meg ezzel a nem váltónak nevezett műtéttel. És valóban egyre több ilyen 2% körülre teszik a statisztikák azokat, akik ezt megbánják. Az LMBTQ mozgalom erre azt mondja, hogy ez egy törpe kisebbség, amivel nem kell foglalkozni. Ami azért érdekes, mert mert amikor az LMBTQ mozgalomra más azt mondja, hogy ez egy törpe kisebbség, mert nem kell foglalkozni, akkor nagyba tiltakoznak. Tehát a saját...
De pont ővelük kell foglalkozni.
Igen, a saját kisebbségük ellen, vagy a saját kisebbségükkel meg nem akarják, hogy foglalkoznak, mivel nagyon kellemetlen a mozgalomnak az, hogy vannak, akik ezt megbánják, hiszen ezzel az ő kiinduló pontjaik vannak kikezdve. Miszerint ha valaki úgy érzi, hogy ellenkező nem ő, akkor az is át kell műteni. És akkor azt szokták mondani, hogy de hát akkor az derült ki, hogy nem is volt ellenkező nemű. Hát oké, de pont az az orvosi probléma, függetlenül attól, hogy milyen szemléletben vagyunk, hogy vegyünk egy olyan orvost, aki elfogadja az ő szemléletüket, de ha nem tudja eldönteni, hogy ez tartós vagy nem, vagy hogy valóban ellenkező nemű úgymond, akkor ugye rizikós a műtét.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye hát a gyereknevelésben a családoknak van szerepe, milyen szerepet látsz abban, hogy mit lehet egy szülőnek, hogy lehet rá a gyerekre hatni, hogy hát ezt rendbe tudja tenni magával?
Hűha, én még nem vagyok szülő, de azért egy nagy családban nőttem fel, és vannak ismerősém, akik jönnek azzal, hogy ők már látnak az iskolában ilyet, tehát magyar iskolákban jelen van ez a szemlélet, nem olyan durva, mint nyugaton, de sokfele már előkerül ez a kérdéskör, meg ha nem is a tanárok részéről, de hát a csoporthatás, tehát egymás közt, amit néznek a gyerekek, meg ami szembe jön, az mégiscsak nyomja nekik ezt a szemléletet úgy, mint ami valami jó dolog. Nyilván a keresztény nevelés, vagy az, hogy határozottan neveljük a gyerekeket, vagy egyértelmű, hogy miben neveljük, az fontos. Akkor is, ha mondjuk van valami kamaszkori eltévejedés, vagy nekem voltak ilyen okatestvéreim, meg jó hány ismerősöm, hogy elég egyértelmű nevelést kapott utána, nem tudom, utána kamaszkorában ettől eltávolodott, és nem tudom, 20 éves korára meg visszatalált.
Tehát nem tart örökké. Tehát igen. Én is azt olvastam erről, hogy nem tart örökké ez a hajlam.
De nem is volt hajlam rosszul, egyszerűen csak az, hogy kamaszkorában eltávolodott a kereszténységtől, aztán visszatalált, és ez egy ilyen viszonylagos kimutatható dolog, de egyébként az LMBTQ-ban is van ilyen, tehát amikor ők azt mondják, hogy a nemiség az képlékeny, fluid, akkor valójában saját magukra vonatkoztatják, ugyanis a kutatások szerint a heteroszexualitás az nagyjából stabil, az LMBTQ irányultságok meg sokkal képlékenyebbek, és rengeteg meleg 20 éves, 30 éves korában elkezd hetero irányba menni. Ilyen kutatások vannak spontán módon, tehát anélkül, hogy rányomják. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkiből hetero lesz, vagy ilyesmi, de visszatérve az iskolához, nyilván kell egy ellentartás, hogyha ez jelen van az iskolában. Nehéz az ügy. Szerintem az a fontos, hogy legyen olyan kortárs csoport, meg olyan közösség, ahol nem érzi, ahol a mi szemléletünk uralkodik, és nem érzi az illető magát egyedül.
Arra vannak-e kutatási eredmények, hogy városból, vagy inkább vidéki helyekről kerülnek ki ezek a beállítottságú emberek, vagy egyáltalán értelmiségi körökből főleg?
Hát sokkal inkább városból, és kicsit inkább értelmiségi körökből szerintem. Tehát vannak ilyen szociológiai jellemzők. Aztán, hogy ez azért van, mert ugye az LMBTQ mozgalom erre azt mondaná, hogy a vidékiek nem mernek előállni ezzel a dologgal, vagy felkötöznek városba, és városiak lesznek. Hát ez vagy így van, vagy nincs, de valóban vannak ilyen elég érdekes szociológiai jellemzők, amik megint csak afelé mutatnak, hogy ez nem vele született.
A zsúfoltság állítólag az kedvez a homoszexualitásnak.
Fogalmam sincsen.
Erről valamikor olvastam.
De az biztos, hogy a nevelésben, vagy hogy hogyan bánjuk a gyerekekkel, egyrészt ha előkerül, akkor érdemes megbeszélni, másrészt ha idehozhatom a saját ifjúsági közösségem példáját. A Szent János Bogár közösség az pont azért jött létre a 80-as évben, még semmiféle LMBTQ nem volt a 80-asok végén a terítéken, hogy egy szekulális társadalomban létrehozzon egy olyan kortárs közösséget a gyerekeknek, ahol mindenki nagyjából ugyanúgy gondolkodik, és nem érzi magát egyedül, és nem az van, hogy ciki, nem tudom, katolikusnak lenni a suliban, és akkor ő nem lesz katolikus. Egy iskolai vezető ismerősöm mesélte, hogy ment át hozzájuk olyan gyerek, egy keresztény, nem kifejezetten egyházi, de keresztény szemlélet iskolába, aki otthon nem beszélt a szüleivel, ilyen nagyon visszahúzódó volt, és amikor áttették ebbe a keresztény szemlélet iskolába, akkor megnyílt, és kiderült, hogy hogy megkérdezte, azt látta, hogy ebbe az iskolába más szülei is imádkoznak, és akkor nem az ő szülei hülyék ezek szerint, vagy bolondok. És ez a hatás nyilván ez minden területen érvényes, tehát az LMBTQ-ban is akkor, ha van egy erős közösségi kiállás, az fontos.
Na most térjünk át egy másik nagy területre, ami hát ezzel szorosan összefügg, a család az család. Ugye ez a jelmondat, amit iszonyatosan álságosnak tartok, mert család az egy férfi és egy nő szövetsége annak érdekében, hogy gyermekeket neveljenek föl, és annak érdekében, hogy egymást is a lehető legjobban segítsék életük során. Na most itt óriási viták, jogi processusok, mindenféle azért, hogy egy olyan konstrukcióhoz járuljon hozzá a társadalom a jogi formulák segítségével, amely tulajdonképpen nem felel meg az eredeti családkonstrukciónak, de azért mégis mesterségesen így mondják ki, hogy hogyan látod ezt a cikk fényében.
Az LMBTQ mozgalom szereti azt hangoztatni, hogy ők racionálisak, és hogy racionális érveket szeretnének hallani az ellenoldal, tehát a mi részünkről. Majd amikor racionális érvekkel jövünk, akkor azt mondják, hogy mi csak elracionalizáljuk a dolgot. Tehát, hogy az álláspontunkhoz észérveket keresünk és ideologizálunk. Tehát a sapka van rajtam, az a baj, ha nincs sapka rajtam, az a baj. Eközben pedig ilyen jelszavakat hoznak fel, hogy a család, amit ugye a nyelvészet tautológiának nevez, tehát egy értelmetlen kifejezés. Persze értem én, hogy marketingileg ez jó ki van találva, tehát amilyen egyszerű, annyira zseniális a maga módján, amivel ők azt akarják sugallni, hogy ez a nagy jelszúk, hogy minden család egyenlő, beleértve az úgynevezett szivárvány családokat is, és itt, nem tudom, mozai család, töredék család, sőt, igazából ők még bizonyos ilyen ábrákon belesorolják a én és a kutyám duót és hasonlókat, ami aztán teljesen abszurd. És ezért aztán megnéztem, hogy mit mond ez erről az egyenlőségről a tudomány, vagy a különféle kutatások, és arra jutottam, hogy egyrészt ugye kérdés, hogy ők mire vonatkoztatják ezt az egyenlőséget, mert így elsőre egyértelműen az oda belegondolunk, hogy oké, de miben egyenlőek a különféle úgynevezett családmodellek, és arra jutottam, hogy valószínűleg arra gondolhatnak, hogy a mentális jólét az mindegyikben ugyanolyan jó, ami nem igaz, mert az amerikai szociológusok azok akármennyire megpróbálták kimutatni, hogy az egyszülős családmodell ugyanolyan jó, mint a hagyományos kétszülős, nem sikerült kimutatniuk, és teljesen egyértelmű, hogy nem az elsőként is. Nyilván vannak extrém esetek, de akkor is érződik az egyik szülő hiánya. És mivel aztán a szivárvány családok többsége az úgy néz ki, hogy vagy az egyik fél biológiai gyerekét nevelik ketten, vagy ugye örökbe fogadtak, vagy a leghaladóbb országokban ugye petesejtbeültetéssel létrehoznak egy gyermeket a mondjuk egy leszbikus párnak. Ezért aztán ezekben a gyerekben van egy válási trauma, akkor nem értik, hogy most itt mi van, akkor a szülői, az anya és apa modellek azok nem úgy alakulnak, ahogy egy hagyományos családban, hiszen apa és anya máshogy nevel, más a szülői attitűd, és ez bizony erőteljesen biológiai meghatározott, és egy férfi nem tud értesíteni egy anyát. Ezért aztán én azt mondom, hogy persze az életben sok kényszerhelyzet adódik, függetlenül szivárvány családoktól is, meg nyilván a hagyományos családok is tudnak szélséges esetben nagyon rosszul működni, de ezekre kényszermegoldások születnek, amelyek jól-rosszul helyettesítik az eredetit, és azt azért nem mondhatjuk, hogy egyértelműen egyenlőek vele, sőt, elég egyértelmű, hogy különféle mentális problémák jelentkeznek ezekben. Egyébként például a nagyon érdekes, hogy az amerikai azt is kutatták, hogy fontos az embereknek, vagy fontos az embernek a gyökerei, és akit nem a biológiai szülei neveltek, vagy ne adj Isten, Lombik Baby programból származik, az egyrészt nagyon elkezdi keresni, hogy kik a biológiai szülei, mert egyszerűen emberi igény. Másrészt a Lombik Baby, akkor meg identitás problémái vannak.
Igen, hát itt erre konkrét tapasztalatunk is volt, mert volt egy család, hallottam róla, ahol a örökbe fogadott gyerek, egész kiskorában fogadták örökbe, serdülő korában elkezdte keresni a szüleit, és aztán ebből súlyos konfliktusok lettek. Tehát
hát ez... még ami nagyobb baj szerintem, hogy a modellteremtés. Tehát tulajdonképpen mi keresztények abban gondolkodunk, amit tapasztaltunk, láttunk szüleinktől, nagyszüleinktől, átvettünk. Az nyilván kicsit formálódik, alakul, de az alapmodell az valahogy bennünk kódolja azt, hogy hát valószínűleg, hogy akkor én is hasonló módon szeretném az életemet fölépíteni most.
És azért az is egy tudományos tény, tehát most megint a tudományra hivatkozom, hogy a férfi és a nő biológiai tekintetben eltér egymástól. Jelentős különbségek vannak, és ezek meghatározók. A férfi és a nő gondolkodásmódjában, a habitusában is, tehát ezeket nem lehet eltüntetni, legfeljebb mesterségesen elnyomni.
Persze, és egyébként tök érdekes, hogy ez ügyben is ilyen önellentmondásos érvelésbe csúsznak bele az LMBTQ mozgalomban, hiszen egyrészt ugye, vegyük ide a feministákat is, a feministák azt mondják, hogy nincs női és férfi agy, ami nonsense, mert van. Másrészt a transzmozgalom pedig azzal jön, hogy ő szerinte igenis van különbség, és hogy a rossz testbe született embereknek részben ellenkező nemű karakterisztikumokkal rendelkező agya van. Tehát, hogyha egy fiú lánynak érzi magát, akkor azért, mert az agya lányos. Most akkor, tehát, ami megint nonsense, mert ilyen rendellenesség, ilyen fejlődési rendellenesség nem létezik az én ismereteim szerint. Akik megpróbáltak ezt kimutatni, az teljesen inkonzisztens és nem passzol a tudományos fővonalba, de itt megint látunk két olyan frakciót ezen a mozgalmon belül, az egyik ezt mondja, a másik meg a gyökeres ellenkezőjét.
De ami biztos, hogy közös bennük az, hogy a legkisebb rezdülését is a hangulatonnak azonnal ki kell szolgálni. Tehát az én. Én vagyok a legfontosabb. Ha én nekem hirtelen az jut eszembe, hogy most én reggel kakaót akarok inni, akkor igenis legyen egy cső, azt kiszívom, és akkor kakaót iszom. Ha hirtelen az jut eszembe, hogy nem tudom én, Alaszkába akarok menni, ha azonnal jöjjenek és szolgáljanak ki, és vigyenek Alaszkába.
Hát igen, legalábbis van egy ilyen attitűdjük, hogy az egész világ ismerje, hogy ellenkező nemű és hasonlók, ami azért érdekes, mert ugye amikor, és most a transzmozgalomról beszélek elsősorban, a mozgalom többi része az talán egy kicsit mérsékeltebb. A transzmozgalom az ugye azt hirdeti, hogy mint a többi része is, hogy fogadja el. Tehát hirdet egy elfogadást, ami alapvetően lehetne egy modus vivendi, egy te is csinálod, amit szeretnél, mi is csináljuk, amit szeretnénk, és békén hagyjuk egymást, csak hogy ő azt állítja, hogy ő nem érzi magát elfogadva akkor, hogyha én nem fogadom el, hogy ő rossz testbe született, és ellenkező nemű, mint valójában. És ez olyan, mint hogyha én azt mondanám neki, hogy én meg csak akkor érzem elfogadva, hogy te elfogadod az egész teológiámat, meg szemléletemet.
Azt nem szabad. És itt jövünk megint az ideológiához.
Tehát magyarán ő egy ideológiai álláspontot rá akar kényszeríteni mindenkire, mert ő nincs elfogadva, hogyha nem fogadja el mindenki azt a világ és ember szemléletet, amit ő képvisel, ellenkező esetben viszont azt mondja, hogy ő el van nyomva.
Hát igen, de a mai társadalom, ami polarizálódott, és még ha keresztényekre gondolunk, azok is, tehát igen. Ahány család, ahány keresztény tag szinte annyiféleképpen gondolkodik, tehát ez a fajta ideológia teljesen beilleszkedik ebbe a gondolkodásba.
Olyan szempontból nem, hogy ők szeretnék, hogy mindenki fogadja le azt, hogy ellenkező nemű, mert csak akkor ez magát elfogadva. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk az emberképét, amit viszont lehetetlen, tehát mert csak akkor fogadom el, hogy Béla valójában, Helga.
De ezt mondom, hogy a normális világ, így idézőjelben, normális világban is ugyanezt várod el, hogy az én véleményem nem az egyháznak a véleménye, hanem az enyém. Én jobban tudom az igazságot.
Na, és itt jutunk el a Böckeförde paradoxonhoz, uh-huh. amit én nagyon szívesen idézgetek újabban, ami azt állítja, hogy a liberalizmus nem tartható fönn, a liberalizmussal homlokegyenest ellenkező módszerek nélkül. Tehát egyszerűen rá kell kényszeríteni a másikat, hogy liberális legyen, mert különben nem lesz az. És hogy elfogadja az én nézeteimet, az csak kényszerrel megy, mert legfeljebb, ha meg tudom győzni, az más, de itt nem erről van szó, hanem az, hogy tulajdonképpen mindenkinek igaza kellene, hogy legyen, kinek lehet igazában igaza az, aki erősebb viszont.
Igen, ugye ez kicsit szakterületem is, mert hogy politikai elméletből doktoráltam. Igen, hát ugye a liberalizmusnak azért sok irányzata van, de valójában a mai liberalizmusnak az egyik nagyon ellentmondása az ez, és sokan rá is világítanak, hogy a liberális gondolkodás ugye úgy tekint magára, mint ami egy keretrendszert kínál mindenkinek, amiben mindenféle nézetű ember helyet talál, akkor, hogyha elfogadja a nagy keretrendszert. És ez azt jelenti, hogy van egy hivatalos, és azon belül minden egyéb csak privát álláspont lehet. És ugye ennek következtében aztán, ha valaki nem fogadja el a keretrendszert, vagy hasonló, akkor vagy azt mondja, hogy más álláspontot is lehet ne hivatalossá tenni, mondjuk annak okán, hogy a társadalmi többség azt képviseli, vagy bármi egyéb okon, akkor ők kikiáltják azt az illetőt eretneknek. Tehát megvannak a maguk eretnekeik, akiket mégse szabad elfogadást illetünk, de mégse szabad elfogadni bizonyos embereket.
Súlyos következményei vannak ennek, tehát a mai tudományos életben ezt most már lehet látni. Elsősorban ugye, ahogy említettem, pszichiátria, pszichológia, szociológia, stb., de visszatérve arra a cikkre, amit felkéréssel írtunk egy kollégával, és nem fogadták el, hát nekem nagyon gyanús az, zöld kémiáról szólt, hogy ott ideológiai problémák voltak a háttérben, és ez csak egy sejtés, lehet, hogy nincs igazam, de van egy konkrét eset is, amikor egy orvostudományi folyóirat kifejezetten politikai célzattal támadott meg magyarországi egészségügyi rendszert. Hát most már a legkeményebb természettudományokban is beszűrődik ez a fajta ideológia, hogy nem szabad akármit mondani, mert hogyha rosszat állítasz, mondjuk például azt, hogy a kő föntről lefelé esik, és még kimondtuk ugye okos helyeken, hogy lentről fölfelé esik, akkor kizárunk a tudományos közösségből. Tehát ez egyre jobban terjed, ez az ideologisztikus, hogy mondjam, mozgalom, már a tudományban is.
Igen, egyébként ez itthon nekünk új viszonylag, tehát az előző év, a magyar közélmény az előző évben találkozott egyrészt ezzel az LMBTQ dologgal, másrészt a magyar tudományban is mostanában erősödött föl az, hogy nagyon egyértelműen követelnek egyfajta ideológiát, például nemzetközileg is magyar lapokban is nem tudom, ilyen LMBTQ záradékot kell írni tudományos cikkekbe, tehát ilyen, mint régen a vörös farok, vagy...
Nem igaz.
Vagy hasonlók, és ha nem teszi meg az ember, akkor visszadobják teljesen olyan területre, aminek semmi köze ehhez. De Amerikában, a nyugaton ez az egész ügy igazából a 60-70-es évektől jelen van, csak erősödik és változik. Egyrészt ugye a ellenkultúra, hippi mozgalom, stb. Az egyik gyökere, ezt mérje meg a posztmodern. És amit mi rácsodálkozunk ma Magyarországon, az Amerikában az egyetemeken már 1990-ben jelen volt. Max nem volt ennyire látható.
Igen. Hát én azt gondolom, zárjuk azzal a műsort, hogy reméljük, hogy azért ez Magyarországon nem fog annyira széles körben elterjedni, és a józanész azért mégiscsak megszerzi a maga terémumát. Úgyhogy gondolkodhatunk tovább, és talán mindenki, aki meghallgatta ezt a műsort, tovább gondolhatja az itt elhangzottakat. Köszönöm meghívott vendégünknek, Szilvai Gergelynek, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a Hit és Tudás műsor következő adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.